minden egyes díj egy valamilyen szerű elismerés alkotó ember számára. De te viszont hogyan viszonyulsz ezekhez a díjakhoz, és számít-e az, hogy milyen díjat kapsz, és hogy ez esetben KAF díjat kapsz?
Ó, hát én szeretem azt gondolni magamról, hogy nekem nem számítanak a külsőségek, és aztán mindig rájövök rá, hogy abszolút, és ráesül. Azt hiszem, hogy ez a legjobb értelembe vett külsőség, mert ez valójában egy szakmai kérdés. Ez egy szakmai kuratórium által megítélt, igaziból azt hiszem, hogy nagyon rangos elismerés, és ezt nem a dicsekvésnek a hangsúlyával mondom, ami szerintem hallatszik is rajtam, hanem a megilletődöttséggel. Tehát nekem volt szerencsém ismerni, vagy egy picit talán mondhatom, hogy jól ismerni a KAF-ot, és nem voltam a közeli barátja, de volt közöttünk kapcsolat, és nagyon sokáig ismertem őt. És mielőtt én őt személyesen megismertem, egyébként pont itt Marosvásárhelyen az első erdélyi Slam turnén, szerintem 2013 körül, én előtte őt már 10 évig olvastam. Egy kicsit másfajta megilletődöttség, de ugyanez a fajta, ilyen teljes, ilyen mély, meghatott, nem tudom, milyen félelem volt, amikor így megérkeztünk, volt egy ilyen nagy műsor, akkor itt a G-Caféban voltunk, és ízlet nagyon jó volt, és egyszer csak megjelent a KAF, és így leült mellém, és elkezdett velem úgy beszélgetni, mint hogyha ezer éve ismernénk egymást, és ugye, aki ismerte, tudja, hogy ő ilyen volt, iszonyan kedves volt, és nagyon, nagyon közvetlen, és nagyon normális, és ilyen üdítően felszabadult. És akkor tényleg úgy ültem, hogy úristen, hát én ezt az embert mióta olvasom, és hogyan. Na mindegy, de hogy nem akarok nagyon egy ilyen meghatott sztorizásba belevenni, a lényeg az, hogy persze, hogy számít. Nyilván nagyon-nagyon-nagyon számít az intézmény, akitől a díj származik, nagyon-nagyon számít a név, vagy az a személy, akinek a nevével ez a díj fémjelezve van, és nagyon számít a pillanat, és nagyon számít a minden. Úgyhogy abszolút, igen. Úgyhogy tényleg nagyon meg vagyok illetődve.
Furcsa dolog ezt kérdezni egy költőtől, te költő vagy elsősorban, gondolom, de mindjárt elmondod, szlemmer is vagy, műfordító is vagy, és a költészetnek nagyon-nagyon széles skáláján mozogsz, stílus szempontjából, technika szempontjából, hiszen különböző módon írod ezeket a szövegeket, amelyek olykor nem is versek, hanem szövegek, de viszont mégiscsak mit jelent a vers számodra? Kötött forma-e, bármi elképzelhető-e egy vers keretében?
Nagy általánosságban véve, hogyha erre az egyébként teljes egészében megválaszolhatatlan kérdésre egy rövid választ akarnék adni, akkor biztos, hogy azt mondanám éppen, amit mondasz, hogy bármi elképzelhető. Tehát a vers szó szerint azt jelenti, hogy ami oda kerül a papírra, az szinte bármilyen lehet. És hát aki ismeri a különböző könyveimet, szövegeimet, megnyilvánulásaimat, az szerintem tudja, hogy költői tevékenységem az elsősorban, vagy részben azért mindenféleképpen arról szól, hogy ennek a határát feszegetjük, hogy hol lehet még valamilyen formában még találni valamit, ami vers, hol lehet még tovább menni, még határokat átlépni, jó értelembe véve, és mit lehet még feltérképezni, ahol a végén még egyszer csak, amikor elhangzik az a szöveg, akkor ott ülünk, hogy jé, hát ez is egy vers volt. Ami nem magától értetődő, hogy ezt így hogyan lehet csinálni, tehát ez egy ilyen folyamatos kísérletezés, de hát ez egy ilyen szabadságkísérlet, tehát szerintem valószínűleg mindannyiunk számára, akik írással foglalkozunk ilyen életvitel szinten, azért ez benne van, hogy a saját szabadságunkat, a saját tapasztalatainkat, a saját nem tudom, koncepcióinkat a világról, ezeket így próbálgatjuk, így tesztelgetjük, hogy ezek működnek-e, hogy jól működik-e, és aztán, hogyha azt érezzük, hogy itt valami nem működik, akkor újra és újra megpróbáljuk ezt a szabadságfokot megemelni, és valami újat és furcsát, és mégis magától értetődőt kitalálni. Ez a legnehezebb, hogy aztán amikor elhangzik, akkor legyen benne valami magától értetődő. Hogy, hát persze, hogy ez vers. Hogy ez ne lenne vers? Hát nyilván az. Úgyhogy szerintem, de hát ez a fajta ilyen kísérletezés, meg formai gazdagság, szerintem ez egy ilyen na mindegy, szóval van, ezért vannak ilyen különböző költőtípusok, van, aki ugyanaz az egy verset írja tényleg egész életében, és aztán ezt így, nem tudom, végig lehet olvasni, és zseniális az egész. Vannak ilyen típusú költők, ami szerintem, ahová én is tartozom. Meg egyébként, hogyha visszautalhatok, nyilván szerintem a Kafi is tartozott, ez nagyon látványos, hogy neki milyen sokrétű és sokszínű az életműve, és ebben én nagyon, nagyon nagy közösséget érzek vele, és abszolút ezt érzem, hogy mindent ki kell próbálni, mindent meg kell írni. Eleve, azért vagyunk itt, hogy ezt csináljuk, maximum hibázunk, és akkor újra lehet kezdeni.
De olykor magadat is meg kell győzzed arról, hogy amit írtál, az vers.
Amikor már készen van, és akkor már látom, hogy hogyan néz ki ott a papíron, akkor addigra már azért meggyőztem magam. De én azért, tehát most, amiket új szövegeket írtam, azok nagyon erősen, meg szervesen kapcsolódnak szerintem így poétikailag is, meg formailag is a legutóbbi könyvemhez, a Hideg pizzához, 2 éve jelent meg, de én egészen a Hideg pizzáig gyakorlatilag 5 könyvön keresztül azt csináltam, hogy újra és újra könyvenként így lezártam egy ilyen szakaszt, és teljesen új irányba kezdtem el menni. Nyilván vannak alapvetések, amiket én megtartottam, de hogy kimondottan cél volt az, hogy teljesen különbözőek legyenek a könyveim. És ez meg is valósult. És ott volt, hát nem is az, hogy győzködni kellett magamat, hogy akkor ez is vers, meg az is vers, hanem hogy ott mindegyiknél konkrétan emlékszem a harmadiknál is, a negyediknél, hát a másodiknál, a polaroidoknál, hát még még a bemutatón is pánikrohamom volt, hogy ki kell ülnöm, és egy mondatos verseket kell felolvasni, mert azt hittem, hogy meg fognak ölni. Hát nem öltek meg. Szóval, hogy emlékszem ezekre a fázisokra, amikor így rendesen azon gondolkodom, hogy de ez jó lesz, működik ez, hogy lesz ez, miért lesz ez. Tehát ez egy nehéz kérdés. De hát közben meg, hogyha ez nincs, akkor viszont csak a rutinok vannak, az viszont szerintem kinyírja a költészetet.
Na, hogy jutottál el a polaroidokhoz, hogyha már ezt a kötetet hoztad fel, ez talán a második kötetet,
igen, igen,
ugye?
Igen.
Elindultál egy teljesen lírai hangon, mert egészen más hangvételű az első, és akkor jött egy második kötet, ami ilyen villanások, ilyen pak-pak-pak, flessek, egysoros valamik. Miért?
Igen, ezt a kérdést ezt próbálom magamnak 13 évvel megválaszolni én is. Technikailag azért az úgy nézett ki, hogy először írtam egy pár olyan szöveget, amik folytatták az első kötetemnek a hangvételét, és szerintem nagyon gyalázatosan rossznak voltak. Tehát azok azóta sincsenek fenn, sehol nem is publikáltam őket. Egy-kettő így megjelengetett, de nem volt érdemes vele foglalkozni. És akkor viszont abba a dilemmába kerültem, hogy hogyan tovább, nyilván. Viszont én addigra már japán szakos voltam. Már igaziban már akkor japán szakos voltam, amikor megjelent az első kötetem. És hát azért a japán irodalomban ennek a rövid versnek, szándékosan nem mondom a haikut, mert azért ez egy nagyon korlátozott és egy ilyen a legnépszerűbb, de hogy korántsem az egyetlen ilyen rövid forma a japán irodalomban. Szóval ott azért ennek a rövid versnek elég nagy hagyománya van, és elég sok minden, rengeteg különböző korszakban, rengeteg különböző közelítésben lehet ezzel találkozni. És akkor én azon gondolkodtam, akkor éppen egyébként ráadásul Dél-Velszben voltam vendéglátós pincér, mert hát mindenkinek kellene kalandok. És akkor ez még nagyon passzolt is, hogy így nem tudom, ott így járkáltam a tengerparton, mint ezek a régi hajnokok költők, mint a Macóba, a só, mikor elindult a keskeny úton északra, meg nem tudom. És akkor ott így gondolkodtam ezeken a, nem tudom, csigaházakon, meg ezeken ilyen homokpadokon, és akkor hazamentem, és írtam 5-10 ilyen rövid verset, és akkor ebből csináltam egy ilyen rendszert. Mindegy, a tényleges oka annak, hogy aztán ebből könyv lett, és ez így megmaradt, az, hogy azt éreztem, hogy ezeknek van egy ilyen új poétikája, egy ilyen új iránya a szövegeimen belül, amivel tudtam azonosulni, és tudtam menni. Úgyhogy így.
Felfűzhetők voltak ezek könnyűszerrel azért? Valamilyen formában, hogy összeálljanak?
Hát én ezt bevallom, nem annyira egysorosok gyűjteményeként készítettem ezt a könyvet, inkább ilyen nagyon, tehát aztán utána, amikor már volt néhány száz darab, akkor elkezdett látszódni, hogy ennek milyen hangvétele tud lenni, hol vannak benne ezek a nagyon töredékes narratíva, de hogy azért így ezt így végig lehet pakolni. És akkor az én fejemben aztán igaziból ez a könyv, tehát amíg el nem kezdődött az, hogy egysorosokat kiképeznek belőle, és akkor így addig azért inkább az volt, hogy ezek ilyen egy ilyen a magának a versnek a felbontását, vagy hát lebontását, vagy nem tudom, hogy nézőpont kérdése, célozta, hogy akkor hol kezdődik. Itt van 6 mondat egy oldalon, akkor mondjuk abból az első 4 mondat egy vers, és a második, vagy az utolsó 2 az egy külön, külön szöveg, vagy az csak így ott van, így magában. És akkor így volt ennek, az én fejemben ez így állt össze, aztán persze kiderült, hogy tökéletesen másképp gondolja mindenki, de ez egy ilyen izgalmas kísérlet volt, hogy hogy tud működni. Abban a formában, amikor én ezt így szerkesztettem, ez így tök szépen összeállt, igen. Szóval lehetett ezt csinálni.
Biztonságban kell már érezze a költő magát ahhoz, hogy így módon szétszedje a verset, lebontsa, visszaépítse, mert azután visszaépítette, tehát utána egészen más következett a következő köteteidben.
Nem, a biztonsághoz ennek szerintem nincs köze. Bizonyos olyan fajta biztonsághoz van köze, hogy az nagyon hamar kiderült, én jártam 4,5 évet kreatív írásra is, majdnem elvégeztem egy esztétika szakot a japanológia előtt, meg jártam magyar szakra is, tehát hogy viszonylag sokféle háttérismerettel rendelkeztem, és minél többet tanultam erről, annál inkább az derült ki, hogy ha nem olvasok még sokkal többet, akkor semmi nem lesz. Tehát, hogy így voltak nagyon, nagyon gyenge kavasz verseim, és aztán elkezdtem olvasni mást is József Attilán kívül, és csodák csodája, osztályokat javultak a szövegeim. Szóval, hogy azért az kiderült, minden a viccet félretéve az kiderült, hogy az irodalomban egy embernek, aki szerző szeretne lenni, bele kell olvasnia magát, bele kell nőnie, bele kell. Azt hiszem, az Eszter Lázi mondja egyébként, hogy azért kell a hagyománnyal tisztában lenni, hogy tudjuk, hogy mivel nem kell már foglalkozni. Nem annyira a biztonságról szólt ez, hogy akkor lemondjuk a verset, vagy nem mondjuk le a verset, hanem az, hogy hogyan lehet szemtelenkedni egy kicsit ezzel az egész. Ez az én fejemben egy kicsit a szemtelenkedésről szólt. És a mai napig meg az utána lévő szövegeim is egy kicsit a szemtelenségről szólnak. Tehát én nagyon szeretem a Vörös Sándort is például, aki szintén ugye egy ilyen sokarcú költő. Fú, van egy kedvenc Vörös Sándor interjú, nem is tudom, még a 70-es évekből, és a Domokos Mátyás kérdezi, aki ugye fantasztikus, okos, de a Vörös Sándor annyira modern, 70 évvel ezelőtt, vagy 60 évvel ezelőtt, hogy a Domokos Mátyás nem tudja hová tenni a válaszait. Mindegy. De és a Vörösnek van ez a híres futóma, hogy én holtomban is azokkal vagyok, akik túllépnek a bearanyozott hülyén, akit csinál belőlem majd az utókor. Lényegében felszólítja ezeket, hogy bontsák le a hagyományt, és nem tudom. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, mert tényleg a szabadságnak ez egy ilyen hallatlanul izgalmas terepe. És csak ebben a közelítésben tudom azt elképzelni, hogy ez jól működjön.
És hát az is költészet nálad, az a performance, vagy nem tudom, minek nevezzük, ez a bizonyos spoken words, tehát ez a Mielőtt megszólal című, nem tudom, albumnak nevezzem, amely egy ilyen ritmikus hangra, dobpergésre, vagy dobbolásra való elmondása a dolgoknak.
Igen, mi ezt ilyen, volt neki valami nagyon fura hivatalos elnöző, experimentális spoken word mixtape, de ez csak azért volt, mi sem tudtuk, hogy hová tegyük. Valójában az volt, hogy van ez a Boros Levente nevű zseniális zenész, elsősorban dobos, de hát ilyen multifunkcionális zenész figura, aki nekem most már hányszor nagyon régóta jó barátom, és akkor vele volt egy ilyen állandó műsorunk, amit gyakorlatilag abból állt, hogy többnyire dobra, de nem kizárólag dobra olvastam föl verseket. Hát ilyen dobszólókra, meg ilyen jazzes, nem tudom mikre, nagyon vicces volt. És akkor ebből csináltunk aztán egy egész anyagot. Hát ennek nyilván köze volt a slam poetryhez, amiben nagyon sokáig részt vettem, és akkor ezeknek egy része ilyen slam szövegszerű dolog volt, egy része inkább ilyen versszerű, vagy ilyen performance szövegszerű cucc volt. Tehát volt egy-kettő, ami tényleg ilyen kicsit ilyen megőrüléses forma. Ez nyilván ennek, hogy mondjam, szóval vannak, megint csak ilyen különböző típusú szerzők léteznek, hogy vannak olyan szerzők, akik idegenkednek nagyon a felolvasástól, nem szeretnek szerepelni, nem ez az ilyen public image, meg public figure dolgot, ezt teljesen utasítják. Ilyen extrovertáltan vagyok, introvertált, vagy ilyen, nem tudom, tehát hogy én szeretem ezt képviselni, meg szeretem azt az izgalmat, amit ez jelent, meg szeretem ezeket a verseket interpretálni többek között azért, mert újra és újra az derül ki, hogy az én fejemben mennyire másképp szólnak, mint mások fejében, és akkor így megpróbálom, de hát akkor ezek szerint lehet, hogy rosszul írtam, de legalább megpróbálom jól elmondani. Szóval igen, de abszolút, hát az hozzátartozik, meg sokat jártam tényleg, most is hát a mai napig, ez most egyébként szerintem egy hét múlva lesz, ha minden igaz, a legközelebbi ilyen zenés verses koncertünk Budapesten, az Atmo nevű helyen, az I Am Young nevű fantasztikus ilyen elektromos, vagy elektronikus zenésszel. Úgyhogy ez azóta is része az életemnek.
Ennyire új köntösbe kell öltöztetni a verset, hogy ennyire úgy érzed, feszegedned kell a határokat? Tehát kinőtte már magát, ódivatúvá vált mindaz a forma, amiben eddig közöltek?
Semmiképp. Szerintem ez, én nem akarok ilyen feleslegesen leegyszerűsíti hasonlatokat mondani, de szerintem ez olyan, mint egy ilyen családnak a családi vasárnapi ebéde, amit így a nagymamánktól öröklünk, és akkor a nagymamánkhoz járunk vasárnaponként, és ő megterít nekünk valahogy, és megfőzi valahogy azt az ételt, és aztán megesszük együtt azt az ételt valahogy, és utána eltelik 20 év, és az anyukánk csinálja nekünk ugyanazt az ételt, és ő is megfőzi azt valahogy, hasonlóan, de egy picit máshogy, és aztán megesszük valahogy, és persze ugyanúgy leülünk, és ugyanazok az emberek lesznek, ott egy picit más lesz, és aztán eltelik megint 20 év, és megint 20 év, és megint 20 év, és ideális esetben ezek a vasárnapi ebédek mondjuk megmaradnak. Magának a művészetnek az állandó változását, vagy az ehhez való hozzáállást, az tényleg, ha nem is ennyire, tehát én nem akarok valamilyen ilyen kedves, leegyszerűsítő dologba bonyolulni, de az tagadhatatlan, hogy egy picit ilyennek érzem, mert alapvetően ami történik, az mindig nagyon-nagyon hasonló. Tehát mindig ugyanaz a, van a nyelvvel való munka, az, hogy éppen hogy állunk hozzá a nyelvhez, és ez hogyan változik meg az évek, meg az évtizedek alatt, ez persze már egy másik kérdés, de van a nyelvvel való munka, van az önmagunkkal való munka, van a történelemmel, a korral, a korszellemmel, a saját műveltséganyagunkkal, a saját preferenciáinkkal, és akkor újra és újra ugyanazokat a dolgokat pakolásszuk, és igazából ugyanaz történik, tehát hogy én szerintem semmi radikálisan más nem történik ezekkel a szövegekkel, vagy az enyémnél sokkal extrémebb, sokkal avantgárdabb, vagy neoavantgárdabb, vagy nem tudom milyen szövegekkel sem, mint például nem tudom, Petőfivel, vagy a nem tudom, Nemes Nagy Ágnessel, vagy ilyesmivel. De egyszerűen aztán mindig van egy ilyen plusz réteg, ami már más, mert egy másik korszakban élünk, egy más a hozzáállásunk saját magunkhoz is, más a hozzáállásunk a nyelvhez is, más minden. És újra és újra és újra, ahogy itt az elején is szóba került, így ki kell találni, hogy jó, de hogy lesz ebből megint vers, hogy lesz ez még. És az is látszik, hogy ahogy megújul minden, és megújulnak a hétköznapjainknak a legegyszerűbb dolga is, ennek is újra és újra meg kell újulnia.